Sziasztok! A Csütörtöki Könyvklub mai adásában Fár Tamara, a Faltól Falig könyves vloggere a vendégem. Szia Tamara!
Szia Lenna, köszönöm szépen a meghívást!
Tamarára, hát nem is tudom, mikor figyeltem fel, nagyon kevés YouTube-os vlogot nézek, mert viszonylag kevés az, ami nagyon sok hasonlóságot mutat azokkal a szerzőkkel, írókkal, akikről én is szívesen beszélgetek, és szívesen, akiktől szívesen olvasok. És Tamara, szerintem nálad ilyen majdnem 100%-os az egyezés. Nem olyan régen volt egy Mutasd a könyves polcod adásod, amit nagyon-nagyon, hát nem irigykedve néztem, mert igazából a sajátomat is nézhettem volna. Tehát nagyon hasonló volt, inkább a válogatási elveid, meg az, hogy te már hol jársz ebben. A rendszerezési, pontosabban a rendszerezési, meg a kategorizálási elveid az, ami nagyon szimpatikus volt és irillésre méltó.
Köszönöm
szépen. Te mikor
szépen.
Kezdted el a vlogodat?
2 éve. Októberben volt 2 éve, hogy elkezdtem, és ez abszolút ilyen szerelem projektként indult, mert otthon voltam a kislányommal, aki akkor volt 8 hónapos, amikor én kezdtem, és már úgy éreztem, hogy valami olyan dolgot is kéne csinálni, ami egy kicsit így visszahozza azt a régi pörgést, vagy régi énemet, és akkor igazából ezt találtam ki, hogy ezt szívesen csinálnám. Én már korábban is néztem más könyves videókat, de én is úgy voltam vele, hogy inkább a külföldieknél találtam néhány olyan YouTube vagy könyves videóst, aki olyan könyvekről beszélt, ami az én ízlésem. És igazából úgy voltam vele, hogy hát ha nincs ilyen a piacon, hogy úgy mondjam, akkor, tehát hogyha nincs olyan csatorna, akit én nagyon szívesen néznék, mert mondjuk döntő többségben szép irodalomról beszél, mert azért tegyük hozzá, hogy vannak is voltak vloggerek, akik azért olvastak szép irodalmat, de mondjuk nem ez volt a fő fókuszban. És akkor úgy gondoltam, hogy hát ez egy hiány, és ha én szívesen nézném, akkor lehet, hogy van, aki még szívesen nézné rajtam kívül, és így indult el tulajdonképpen.
Igen, és ami tök jó, hogy akkor a kislányod még pont nem érte fel a könyvesboltban a könyveket.
Akkor még nem, igen.
Nem tudta szét cincálni a lapjait, amit állítólag én csináltam gyerekkoromban. Nem tudom, hogy ez mennyire igaz, vagy inkább ilyen legenda. De tényleg nagyon ajánlom nektek, hogy nézzétek meg a Faltól Falig könyves vlogot, Tamarának a YouTube csatornáját, mert nagyon szuper videók, nagyon informatívak, terápiás hatással ér fel tényleg ilyen, tehát amikor oké, hogy a Zoomon néha látunk, amikor vannak mondjuk ilyen Zoomos vagy Teams-es beszélgetéseink, és látjuk embereknek a könyves polcát, de szerintem pont az a könyves polc, ami nálad van a nappaliban, gondolom.
Igen, igen.
Amiért valószínűleg mondjuk amerikaiak például fizetni szoktak, hogy egy olyat rendezzenek be nekik, mert hallottam ilyet is, hogy és az nagyon vicces, mondjuk ezt csak így mellékesen jegyzem meg, hogy az Architecture Digest-nek vannak ilyen hírességekkel videói, amiket bemutatják a ilyen Cribs, mint az MTV Cribs sorozat is volt, hogy a házaikat így megmutogatják pár percben, és nagyon durva, de nem tudom, talán ilyen 20-30 hírességből 1-2-nél láttam konkrétan könyvespolcot és könyveket a házban,
szomorú.
Ami nagyon-nagyon-nagyon szomorú. Tehát tényleg így a Dakota Johnson tudnám kiemelni, és az érdekes, hogy 1-2 könyvespolcra már azt mondja, hogy neki rengeteg könyve van. És hogy hát ez kiemeli hangsúlyosan, hogy ő neki mennyi könyve van. Másoknál abszolút nem látni. Max 1-2 ilyen úgynevezett coffee table bookot, ami ilyen album, mondjuk ilyen tassan albumokat kiraknak mondjuk mutatóba szerintem inkább.
Igen, ez inkább a lakberendezés része, mint hogy forgassák.
Igen, igen. Ami nagyon szomorú, és elgondolkodható, és azért régen néha ilyen ingatlan.com-os lakáshirdetéseknél is fent, vagy ezzel kapcsolatban is szokták mondani emberek, hogy ilyen kevés helyen látnak könyves polcokat ezek között, a hirdetések között, úgyhogy tényleg a tiéd az egy gyönyörű válogatás, meg tényleg nagyon-nagyon jó könyveket szoktál ajánlani, és ami az apropóját adta ennek a mai beszélgetésünknek, az az, hogy mostanában, ugye ez az időszak, ez hagyományosan a májusi, tehát az április-májusi időszak mellett, ez az irodalmi díjaknak a legfontosabb időszaka, a Nobel-díjat nem olyan régen hirdették ki, ezt október közepén, és azt ugye már tudjuk, hogy Annie Ernaux francia írónő nyerte. Ő lett volna elvileg a soron következő szerzője a Csütörtöki Könyvklubnak, de sajnos kifogytak a könyvesboltok a könyvéből. Nem tudom, hogy sajnos, ez jó, ez szuper hír tulajdonképpen, hogy az éveket most nem lehet kapni a könyvesboltokban, gondolom az utánnyomásra kell még egy picit várni. Ezért most egy Goncourt-díjas francia, pontosabban szenegáli származású, de francia nyelven írónak, Mohamed Bougassarnak az Emberek legtitkosabb emlékezete című regényét olvassuk közösen. Erről majd még fogtok hallani a mai adás folyamán. Tehát ez egy nagyon izgalmas időszak irodalmi díjak szempontjából, és nagyon sok irodalmi díj van. Szinte már azt mondom, hogy lehetetlen ezeket nyomon követni, és figyelni, és mondjuk ennek megfelelően olvasni. Tamara, te mennyire figyeled ezeket a díjakat?
Azt mondhatnám, hogy figyelem, tehát, hogy abszolút figyelem. Nem mondom azt, hogy csak és kizárólag ez alapján olvasok, de mindenféleképpen számomra ez egy jó tájékozódási pont, mert ha csak arra gondolunk, hogy éves szinten hány könyv jön ki, akár csak a magyar piacon, de hát a világpiacról már ne is beszéljünk, szóval olyan töménytelen mennyiségű könyv van, hogy egyszerűen lehetetlen mindent elolvasni, lehetetlen mindenről információt szerezni, és ha például mondjuk egy ilyen irodalmi díjat megnézünk, akár mondjuk a Goncourt díjat, de vagy bármilyen más régiónak a díját, akkor azért ez valamilyen támpontot ad, hogy kire érdemes figyelni, vagy kinek a könyvét érdemes elolvasni, és a másik szempont, hogy azért ezek a könyvek általában nagy többségben meg szoktak jelenni magyarul. Tehát aki nem olvas idegen nyelven, mert mondjuk én nem annyira szeretek idegen nyelven olvasni, annak fontos szempont, hogy egyáltalán eljut-e az a könyv hozzá, és mondjuk az ilyen díjazottaknak a könyveit nagyobb eséllyel fordítják le, nagyobb eséllyel csapnak rá a kiadók, és így megismerhetjük őket. Szóval inkább a tájékozódás részében fontos számomra, hogy úgy képbe legyek, hogy mi zajlik ma így a világirodalomban. Egyébként mindig az az érzésem, hogy ezt így lehetetlen befogadni. Tehát, hogy a Libri irodalmi díjakon szoktam elcsodálkozni, hogy a hosszú lista 150 könyv éves szinten, tehát ugye ott az előző évi termésből válogatnak, és mondjuk szép irodalmi fókusszal, hát lehetetlen elolvasni. Ez azt jelenti, hogy minden héten 3 könyvet kéne elolvasnod, és akkor csak magyar, kortárs magyar irodalmat olvastál, nem olvastál külföldieket, nem olvastál klasszikusokat, nem olvastál ismeretterjesztő irodalmat, szóval lehetetlen. És akkor ilyen szempontból szerintem jó, hogyha van egy támpont, és megnézem, hogy ki a Goncourt díjas, és ha esetleg felkelti az érdeklődésemet, akár a személy az írónak, vagy akár a könyve. Mert mondjuk pont az ő esetében ez eléggé problematikus, hogy a Szár könyvével kapcsolatban, de mindenféleképpen szerintem ez egy ilyen kiinduló pontnak jó.
Nagyon érdekes, hogy említetted, hogy lehetetlen elolvasni, mert a Booker díjjal kapcsolatban eléggé köztudotta. Hát nem tudom, mennyire köztudott, de egy érdekes adalék, hogy ott a zsűrit megfizetik. Tehát ugye nekik az a dolguk, tehát minden évben van egy válogatott zsűri, amiben egyébként színészek is szoktak gyakran, tehát nem csak irodalomkritikusok vagy irodalmárok, hanem színművészek, zenészek, tehát mondjuk általában művészetekkel foglalkozó emberek is a zsűrinek a tagjai, akik kapnak honoráriumot, tehát nekik honorálják az idejüket, azt, hogy rászánják ezt az évet az életükből arra, hogy minél alaposabban elolvassák ezeket a műveket. És tehát ők nem csak egy ilyen végső 10-15 művet olvasnak el, hanem állítólag ők ezt a több mint 100 könyvet is, amit a Booker díjra jelölnek, vagy hát benyújtanak a kiadók, és gondolom végül eljut a zsűrihez. Beszéljünk akkor egy kicsit a Libri miatt a magyar díjakról, tehát hogy állunk magyar irodalmi díjakkal?
Amit én követni szoktam, az nyilván Libri irodalmi díj, mert szerintem ennek van így a legnagyobb média értéke, vagy marketing értéke, vagy a legtöbb emberhez ez jut el. Igazából én az Egon művészeti díjat egy picit sajnálom, hogy annak vége van. Ott ugye egy ilyen, az Egon, aki ezt finanszírozta, az nem tudom, valami tulajdonos váltás történt, és magát a díjat már úgy tűnik, hogy nem próbálja, vagy nem szeretné életben tartani.
Egyébként ez a Bookernél is megtörtént.
Igen.
Aki a Bookernek volt nagyon sokáig a szponzora, gyakorlatilag a névadó szponzora, ott is volt egy ilyen váltás.
De hogyha az emlékeimet felidézem, akkor nekem az Egon művészeti díj volt az első olyan ilyen irodalmi díj, amire úgymond felfigyeltem, mert ha bementél a könyvesboltba, akkor be volt matricázva a magyar irodalmi szekció, és ez azért volt ilyen őrült jó mondjuk 10-12 évvel ezelőtt, amikor mondjuk én elkezdtem nagyobb mennyiségben kortárs szép irodalmat olvasni, mert egyszerűen adott egy tájékozódási pontot, hogy ami ki volt elém rakva a polcra, nem tudom, 150 könyv, abból esetleg mi az, amit már mások értékesnek gondoltak. És akkor egyszerűbb volt abból a 10-ből választani egyet-kettőt, mint mondjuk a 150-ből itt találomra, vagy a fülszöveg alapján levenni, nem tudom, ötöt. Szóval, hogy ilyen szempontból az, hogy ezt erre felhívták a figyelmét az átlag olvasónak, aki bemegy egy könyvesboltba, azt szerintem egy nagyon-nagyon jó ötlet volt, és azért volt nagyon jó, mert amikor elkezdtem ezeket az Egon művészeti díjas könyveket olvasni, vagy egy-kettőt belőle, akkor ezek úgy tetszettek, mert jártam úgy is, hogy bementem a könyvesboltba, rá volt írva a borítóra, hogy nem tudom, milyen bestseller lista első helyezettje, hú, de jó lesz, aztán mégse volt annyira jó. Szóval az ember egy idő után megtanulja itt a sok matrica között kiválasztani azt a hívószót, vagy azt a bestseller listát, vagy díjat, amire ő igazán figyel, vagy ami az ő ízlésével igazán kompatibilis, mert van, akinek lehet, hogy tényleg a New York Times bestsellerek adják az igazi élményt, meg lehet, hogy ott is tényleg olyan van, ami mondjuk nekem is tetszene, de lehet, hogy mondjuk a Goncourt díjra jobban felfigyelek, ha vásárolok, mint mondjuk egy ilyen akármilyen bestseller listára.
Igen, és az az érdekes, hogy az Egonnak, meg a Libridinak is, meg mellette még létezik a Szépírók díja, illetve a Margó fesztiválnak is, ugye a Margó díja, ami az első könyves szerzőket díjazza. Alapvetően egy szakmai zsűrije van, viszont létezik egy olyan díj, amit mind a ketten nagyon szeretünk, ami pont a másik oldal, tehát az olvasóknak a benyomásait mutatja meg, az pedig a merítésdíja, MOLY merítésdíja.
Igen, én nagyon-nagyon szeretem a MOLY merítés díját. Pár éve tudok csak róla, mert pár éve regisztráltam a MOLY.hu-ra, mint felhasználó, és az első évben egyébként nem is nagyon tudtam, hogy ez mi. Tehát annyit csináltam, hogy vezettem az olvasásaimat, de fogalmam se volt, hogy mi ez a közösségi élet, ami ott zajlik, mert egyébként ez szinte egy olyan közösségi platform, mint a nem tudom, a Bookstagram, vagy a Facebook, vagy nem tudom, micsodák. És tényleg csodálatos ez a díj, mert vannak nagyon sokan ott olyan olvasók, akik tényleg ezt az évi 150 termést elolvassák. Nem, most nem mindenki minden, de hogy a zsűri tagok gondolom szétosztják egymás között, vagy nem tudom, hogy megy a feldolgozás a dolognak.
Nem mindenki mindegyik művet. Ugye volt még a Libra Moré-ben nem olyan néhány évvel ezelőtt erről adásunk, meg mi is olvastuk a legjobb 10 jelöltet, több adásban is, és ott úgy van, hogy pontszámot adnak az általuk olvasott könyvekre, és az a legtöbb pontszámot nyerő regény az, ami végül a győztes lesz.
Igen, de mindenféleképpen sokat olvasnak azok, akik ebben a zsűriben benne vannak, mert én be is figyeltem őket, vagy követem azokat, akik a zsűritagok, és hihetetlenül irigykedve nézem, hogy mennyit olvasnak, rettentő sokat olvasnak, és nagyon jó részletes leírásokat, kritikákat, recenziókat adnak a könyvekről. Tehát én például onnan rengeteg olyan szerzőre és könyvre találtam, amiről lehet, hogy lemaradtam volna, vagy nem tudtam volna. Nyilván nem a legismertebbek, hanem azok, akikről méltatlanul kevés szó esik, de nagyon is értékes, amit csinálnak. Szóval szerintem ez egy nagyon-nagyon jó díj, és egyébként választásaiban ez egy igazi, tényleg szép irodalmi díj, tehát ott csak olyan könyvek vannak benne, amik azért egy esztétikai minimumot, vagy hát sőt, sok esetben azért egy maximumot képviselnek.
Igen, pár éve csináltam, akkor még volt Egon is, meg Libri is, meg Merítés is egyszerre, és csináltam egy ilyen Venn-diagram-szerű ábrázolását az adott 10-es listájának, illetve az Egonban csak 5 volt, most ők csak egy ilyen 5-ös shortlistet csináltak, hogy mik az átfedések. És nagyon érdekes, azt gondoltam volna, hogy sokkal több lesz a mind 3 díjra jelölt könyv, és emlékszem, hogy ez azt hiszem 3 évvel ezelőtt volt talán, amikor ezt a diagramot csináltam, és ezt a kis illusztrációt, és csak a Barnás Ferencnek az Életünk végéig című regénye szerepelt mind a 3 díjnak a shortlistjén, és például a Bólyai, akkor volt ebben az évben volt például a Bólyai is, az nem szerepelt. Tehát volt olyan, hogy mondjuk valami két listán, vagy két díjnak is a shortlistjében benne legyen, de ami mind a 3-nak, az csak a Barnás Ferenc volt. És a merítésnek köszönhetően fedeztem fel én például Moeskó Péternek a novellás kötetét, a Megyünk hazát. Tehát ő nem jutott volna szerintem el hozzám, hogyha nem kerül a merítésnek a jelöltjei közé. Nagyon, nagyon izgalmas, mert ugye ez egy olyan zsűri a MOLY-on belül, a MOLY közösségének a merítés zsűri, ez gyakorlatilag egy olyan, egy ilyen szuper csapat,
abszolút,
nagyon
igen.
Hardcore, szép irodalmi regényeknek az ismerői, akik bőven beférjenek egyébként a Libri zsűriébe is,
sőt,
vagy mikorábban az Egon, tehát nem gondolom, hogy ne lehetnének ott is zsűritagok.
Meg egyébként én azt is nagyon szeretem, hogy ugye a merítésnek van 4 kategóriája, tehát van a szép próza, de ezen felül van a líra, a gyerekkönyv és az ifjúsági kategória.
Igen, igen.
És én nyilván a prózát követem jobban, mert azt szeretem elsősorban olvasni, regényeket szeretek olvasni, vagy novellákat, de mostanában elkezdtem nézni a gyerekkönyveket, mert hogy ugyanúgy vagyok, hogy nem olvastam gyerekkönyveket, mert nem volt gyerekem, én meg nem, tehát magamtól nem olvasok meséket, de most, hogy a lányaim majd nőnek, és most már azért a Bogyó és Babócánál túl kell valami kicsit hosszabb és másmilyen mese, muszáj, vagy úgy gondoltam, hogy akkor ezeket nézem, hogy mik azok a könyvek, amiket már olyan moly.hu-s felhasználók, akik rengeteg gyerekkönyvet olvasnak, és rengeteg gyerekkönyvről írnak véleményt, ők kiválasztanak, mert akkor nyilván ez egy jó választás lesz. Szóval, hogy ugyanúgy működhet ez a szép prózadíj is olyanoknak, akik mondjuk nem olvasnak napi szinten kortárs magyar irodalmat, hogy ha szeretnének csak belekóstolni, hogy milyen művek vannak, vagy milyen szerzők vannak, akkor jó ezekről a listákról választani, mert ez már egy előválogatott lista, és tényleg nem kell úgy érezni magát az embernek, mint hogyha egy ilyen rengetegben járna, ahol a bőség zavara van.
Ha visszatérünk a külföldi díjakra, tehát ugye ez nem csak a hazai köteteknél egy jó iránytű, hanem nekem ugye az angol szak miatt a Booker díj, ami alapvetően az angol száz, tehát nem csak az angol, hanem ugye a Commonwealth országokban, illetve most már az utóbbi néhány évben az Amerikában is megjelent regények nek a legfontosabb díja gyakorlatilag, tehát a legjobban marketingelt, leginkább, az eladásokat leginkább befolyásoló díj, és én abszolút azt mondani, hogy tehát nekem elad egy szerzőt, vagy egy regényt, hogyha Booker díjas, és nagyon ritkán volt olyan, hogy mondjuk nem, hogy csalódtam, tehát hogy azt éreztem, hogy hát azért ezt nem kellett volna Booker díjjal elismerni, mert mondjuk nem olyan, nincsenek olyan irodalmi kvalitásai, és nem egy olyan minőség. Régebben azért még nagyon nehéz, tehát nem volt automatikus, hogy ezek megjelennek magyar nyelven is, tehát mint én 15-20 évvel ezelőtt még nem biztos, hogy mondjuk mindent viszonylag frissen akkor magyarul is olvashattunk. És azt veszem észre, hogy ebben abszolút van egy ilyen tök pozitív, tehát mint te is említettél, hogy ez mindenképpen egy olyan jelző a magyar kiadóknak is, hogy ezt érdemes kiadni, és érdemes megpróbálni Magyarországon is a magyar olvasókhoz eljutatni.
Abszolút, és én ezt látom egyébként a Pulitzer-díjnál is, hogy nagyon sokáig Pulitzer-díjas szerzőknek a műveit nem lehetett olvasni magyarul. És ha mondjuk megnézzük az utóbbi 5-10 évnek a nyerteseit és a nyertes könyveit, akkor azokat 1-2 éve adták ki a kiadók. Tehát akár mondjuk a Richard Powersnek az égigérő történetére gondolunk, vagy mondjuk a Colson Whiteheadnek is ugye most hozták be a könyveit. Tehát, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy így legalább eljutnak hozzánk szerzők. Én mondjuk a Pulitzer-díjra visszatérve a nagy szívfájdalom, hogy Louise Erdrich valahogy nem töri át a magyar könyvpiac ajtaját. Ő egy őslakos szerző, és egyetlen egy könyvét lehet olvasni magyarul, amit a könyvmajképző kiadó adott ki, nem is ért. Értem, hogy miért, mert egy tinédzser főszereplője van, és szerintem ők ezt valami engedelt könyvnek apostrofálták, közben nagyon-nagyon fajsúlyos benszülött indián témák kerülnek a felszínre, és én nagyon-nagyon szeretnék tőle még olvasni. Rengeteg könyve van Amerikában, és ugye most egy vagy 2 éve Pulitzer-díjas lett az egyik regénye, és egyszerűen valamiért nem akarják őt kiadni.
Igen, azért félnek a magyar kiadók az ilyen témáktól.
Igen, picit azért ilyen, nem tudom, partikuláris téma, szóval nem azt mondom, hogy egy ilyen közönség sikerre számíthat, de szerintem azért lenne olvasó közönsége.
Hát vagy kell egy olyan bestseller még a kiadónak, ami finanszírozza az ilyen köteteknek a megjelentetését. Azért az jellemző a magyar kiadókra, hogy a bestsellerek tartják el az ilyen kisebb réteg műveket.
Viszont visszatérve még az irodalmi díjakra, például a külföldieknél, én amikor csináltuk a Könyvekkel a világ körül könyvklubot, ez egy ilyen projektszintű fellángolásunk volt, majd még lesz folytatása, de skandináv irodalmat olvastunk főképpen 5 hónap alatt, és nagyon sokszor ütköztem bele abba, hogy ott felapozod a könyvet, és akkor az impresszumnál ott van, hogy ilyen-olyan díjat nyert, általában az Északi Tanács irodalmi díját, vagy Európai Unió irodalmi díját, és akkor ott volt, hogy ez és ez a szervezet támogatta a fordítást. Tehát az ilyen nyertes könyveket sokkal lehet rá pályázni, hogy lefordítsák és megjelentessék, és akkor így igazából ilyen marginális kis országokból, mint például nem tudom, Litvánia is elhoznak könyveket, és olvashatja a magyar közönség, ami szerintem nem utolsó szempont, mert egyébként enélkül a projekt, vagy ez a támogatási forma nélkül valószínűleg senki nem látna ebbe piaci érdeket, és nem adná ki ezeket a könyveket.